Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 25. Zsoltár első verszakát. A 25. Zsoltár első verszaka így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva folytassuk tovább az éneklést, ezzel a már megkezdett 25. Zsoltárral, a 2. az 5. verszakáig énekeljük. Így kezdődik, utaid, Uram, mutasd meg. Köszönöm. fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek, Mózes első könyvének 22. fejezetéből, az első 19 versből. A gyülekezet ülve hallgassa végig ezt a hosszabb ige szakaszt. Tehát Isten igéjét olvasom Mózes első könyvének 22. fejezetéből, az első 19 versből eképpen. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám. Ő pedig felelt: itt vagyok. Isten ezt mondta: fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda. Imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: apám! Ő pedig felelt: itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte: itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra, a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből: Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt: itt vagyok. Az angyal így szólt: ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta: magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tengerpartján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Ezután Ábrahám visszatért szolgáihoz, elindultak, és együtt elmentek Beérsebába. Ábrahám továbbra is Beérsebában lakott. Ámen. Kedves testvéreim, Isten tegye áldotta az ő igéjét, hogy valóban azt meghalva megértsük, szívünkbe fogadjuk, és valóban cselekedetekké váljon az életünkben. Most fennállva ezért könyörögjünk. Mindenható Istenünk, hálás szívvel jöttünk el a te házadba, hogy itt legyünk ezen az Isten tiszteleten, de nem csak a testünk, nem csak fizikailag, hanem a mi lelkünk is itt legyen, a mi teljes lényünk téged magasztaljon, téged dicsőítsen. Te látod azt, hogy milyen úton jöttünk ide, hogy mi van a hátunk mögött, mi minden történt ezen az elmúlt héten. És köszönjük, hogy valóban te gondviselő Isten vagy, és megtartottál bennünket, megadtad számunkra mindazt, amire szüksége van a testünknek és a lelkünknek egyaránt. És köszönjük, Urunk, hogy most ezt az igét hoztad elénk, és valóban olvashattuk, hallhattuk azt, hogy próbára tetted Ábrahámnak a hitét. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te igédben üzenetet készítesz számunkra, és valóban hatással lehet a mi életünkre. És könyörgünk, Urunk, azért, hogy hadd találkozzunk veled az igéden keresztül, a hirdetett igén, az olvasott igén, és az úrvacsorán keresztül is majd te veled. Köszönjük, hogy készíthettük a szívünket egész héten. Köszönjük, hogy evangelizáció lehetett a héten a gyülekezetben is. Már ezzel is készítetted a veled való találkozást. És így kérünk, hogy add nekünk a te szent lelkedet most, hogy kipótolja a mi hiányosságainkat, kipótolja azt, hogy sokszor elkalandoznak a gondolataink, vagy kipótolja azt, hogy sokszor kicsinyhitűek vagyunk. Kérünk, hogy tölts el bennünket a te lelkeddel, legyél itt ma jelen közöttünk, hogy megértsük és megszívleljük azt az igét, amit számunkra készítettél. Köszönjük, hogy a veled való találkozásra hívtál ide, és hogy megengedted, hogy most itt legyünk veled. Így kérünk, hogy áld meg és szenteld meg ezt az Isten tiszteletet, hogy valóban a te dicsőséged legyen minél nagyobb. Ámen. Kedves testvéreim, fennállva készüljünk az ige hirdetésre a 627. énekünknek az eléneklésével. A 627. énekünk első verszakát énekeljük, amely így kezdődik: igéddel áldj meg bennünket, Urunk. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek, ami alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét tolmácsolom közöttetek. Ez az ige pedig a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében van megírva. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, a 8. és a 9. versekben eképpen. Jól lehet, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. És miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Ámen. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, a mai napon, a hosszabb igeszakaszban egy olyan történetet olvastam fel, ami Mindannyiunk számára nagyon ismerős, egy nagyon népszerű történetről van szó. Amikor Isten azt kéri Ábrahámtól, hogy az ő egyetlen fiát áldozza föl, és Ábrahám pedig kész Istennek engedelmeskedni. De nem volt ez ilyen egyszerű Ábrahám számára, mint ahogyan most két mondatban megfogalmaztam ennek a történetnek a lényegét. Nincs külön megfogalmazva az, hogy mit élt át, mit érzett Ábrahám ezen az úton, mit érzett Izsák, amikor már ott volt a farakás tetején. Ezt nem tudjuk, ezt az ige elrejti előlünk. De az érzékelhető ebből a történetből, hogy valami mélységes titok, valami önmagán túlmutató cselekedet az, amit Isten kér Ábrahámtól és Izsáktól. És ez az önmagán túlmutató és valami nagy titok, ezt Isten úgy tárja elénk, és úgy tárta Ábrahám elé is, hogy közben engedelmességet várt tőle. Nagy hangsúly van a történetben azon, hogy Ábrahám bízik Istenben, és engedelmes. Az engedelmesség a kulcsa ennek a történetnek, ez a motívum vonul végig rajta. És ezért ezen a mai Isten tiszteleten is vizsgáljuk meg, hogy mit jelent ez az engedelmesség. Nézzük meg, hogy mit jelentett az engedelmesség útja Ábrahám számára, és mit jelent a mi számunkra. Milyen lépései vannak az engedelmességnek. Az első lépés, mint minden úton, az elindulásnak a lépése. És itt Ábrahám történetében is ez lesz az első, az elindulás. Nem olyan régen az egyik ismerősöm felkeresett, hogy van egy kedves barátja, aki még nem hisz Istenben. És megkérdezte tőlem, hogy mit lehet mondani egy ilyen embernek, aki még távol van az Úrtól. Mondjak olyan mondatokat vagy gondolatokat, amivel őt meg lehet győzni, ami majd segíti őt, hogy átadja az életét Jézusnak. Persze hirtelen erre nem is tudtam mit válaszolni, az egy elég nehéz kérdés, és egy kis gondolkodási idő után Isten arra indított, hogy azt mondjam neki, hogy imádkozzon ezért a barátjáért. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy Istennek mutassa be ezt a barátját. És utána pedig beszéljen a barátjának Istenről. Tehát mutassa be Istent a barátjának. Tehát a lényeg az, hogy találkozzon Isten és az ő barátja. Mert hogy Isten élő és létező Isten, aki megszólítható, és akivel kapcsolatba lehet lépni. Ő nem egy ideológia, egy kedves gondolat, vagy bármi, amit lehet filozofálni, vagy gondolkodni, hanem Istennel lehet találkozni, és lehet vele beszélgetni. Amikor valaki hitben próbál elindulni, vagy az Isten iránti bizalomban próbál elindulni, akkor az első lépések azok elég bizonytalanok szoktak lenni, és általában ilyenkor az ember észérveket keres. Keres olyan gondolatokat, olyan érveket, amik abban győzik meg, hogy Isten létezik. Utána majd később jönnek azok a kérdések, amik Isten személyét illetik. De ezek az érvkeresések, ezek az észreható, meggyőző érvek, ezek nem fogják ahhoz segíteni, hogy Istennel találkozzon. Ettől még nem lesz bizalma Isten felé, mert még nem találkozott vele. Észérvekkel és információkkal lehet gazdagodni, de a lényeg marad el, hogy megismerje és megszeresse az Urat. Valamit felismerjen az Istennek a tulajdonságaiból, az Istennek a szeretetét, a kedvességét, vagy mint ahogyan itt ugye Ábrahám az Istennek a gondoskodását ismerte meg. Ábrahám hitének ez nem a kezdeti időszaka. Ez a történet akkor játszódik, amikor ő már jóval 100 éves kora fölött van. És ekkor Ábrahám már az Isten ígéretének a beteljesedésében él, mert megszületett az ígéretnek a gyermeke Izsák, és már felcseperedett, nem tudjuk az igéből, hogy ilyenkor hány éves, de valószínűleg még gyermekkorú, de a lényeg az, hogy ilyenkor Ábrahám már hitben járó ember, már évtizedek óta. Isten pedig ekkor szólítja meg, ekkor kér tőle egy olyan kérést, ami valóban az ő hitét próbálja meg. És valóban ez ma is így van, hogy Isten nem csak azokat próbálja meg, akik elindultak a hitben, akik az elején járnak az útnak, hanem Isten azokat is megpróbálja, akik már idősek a hitükben, akik már előre haladott korúak. Mert Isten kíváncsi arra, hogy szereted-e őt, szeretsz-e még engem jobban, mint a saját gyermekedet. És Isten megvizsgálja, hogy valóban Ábrahám hite olyan erőse, hogy engedelmeskedik Isten minden kérésére. Isten itt olyat kér Ábrahámtól, ami emberileg nézve értelmetlennek tűnik. Teljes ellentmondás az, hogy Isten megígéri, hogy Izsákot adja majd neki, és megígéri, hogy rajta keresztül megáldja őt, és annyi utóda lesz, mint égen a csillag, és mint homok a tengerparton. Értelmetlennek tűnik, hogy Isten ezt az emberi életet, ezt az ő egyetlenének az életét elvegye. Olyat kér Isten, ami emberileg nézve értelmetlen. De ennek ellenére Ábrahám rálép az engedelmességnek erre az útjára, és azt teszi, amit Isten kér, még akkor is, amikor ez értelmetlennek és vesztességnek is tűnik az életében. De nem éppen ilyen a hit. A zsidókhoz írt levél úgy fogalmazza meg a hitet, hogy a remélt dolgokban való bizalom és a nem láthatók létéről való meggyőződés. Tehát a remélt dolgokban való bizalom és a nem láthatók létéről való meggyőződés. Kedves testvérem, Isten igéje ma azt kérdezi mindannyiunktól, hogy valóban Istenben bízva cselekszünk el. Mert ma is kérhet Isten olyat, ami elsőre értelmetlennek tűnik. Például kérheti azt tőlünk Isten, hogy reggel egy órával korábban keljünk, azért, hogy imádsággal és igével indítsuk a napot. Ez emberileg értelmetlennek tűnik, hiszen helyette alhatnánk is, vagy bármi más csinálhatnánk. De Isten ezt azért adja, hogy a mi javunkat szolgálja ez az engedelmesség. Vagy kérheti Isten tőlünk azt is, hogy valamilyen szolgálatot vállaljunk a gyülekezetben. Emberileg nézve ez is értelmetlennek tűnik, hiszen plusz egy óra az életünkből, még fizetést sem kapunk érte, gondolhatnánk magunkban. Emberileg nézve értelmetlen, nem éri meg. De aki az Úrban bízik, és hitből fakadó engedelmességgel végzi a szolgálatát, az biztosan átéli azt, hogy Isten erőt ad, Isten szeretetet ad, Isten meggazdagítja a szolgálat nyomán őt is, erősödik az ő hite, és az ő engedelmessége útján a másoknak az élete is gazdagodik. De az is értelmetlennek tűnhet, hogy Isten azt kéri, hogy bocsássak meg annak a társamnak, aki megbántott, és ő nem kér bocsánatot. Emberileg nézve ez is értelmetlen. Miért bocsássak meg annak, aki tőlem még bocsánatot se kér? De Isten ezt is a mi javunkra kéri. Értelmetlennek tűnhet néha az Istennek engedelmeskedni, de valóban Isten az, aki a mi javunkra kéri ezt tőlünk. És kedves testvérem, aki most itt ülsz a templomban, nem tudom, hogy neked kellett-e már átélned olyat, mint itt Ábrahámnak, hogy Isten a te egyetlenedet kéri tőled, a te szerettedet. Mert emberileg nézve a halálnak a kérdése is értelmetlennek tűnik. Istenben bízva, hogyha neki átadjuk az élet és a halál feletti döntést, rendelkezést, akkor az is a mi javunkat szolgálja. Miért? Azért, mert akkor lesz csak nyugtunk és békességünk, hogyha Isten kezébe tesszük le a mi szeretteinket, a mi családunkat, vagy a saját életünket is. Csak akkor lesz békessége a mi lelkünknek. Isten ezt a mi javunkra kéri. Mert nem akkor fogsz bízni, hogyha megérted az életed tragédiáinak, vagy az Isten kéréseinek a miértjeit. Olyan sokszor a miérteket keressük, hogy meggyőződjünk arról, hogy megértettük, hogy mi az Istennek az akarata. De Isten azt kéri, hogy bízzunk benne, mert amit mi nem értünk, azt is a mi javunkra szeretné adni. Akkor fogunk bízni Istenben, hogyha megismerjük, hogy milyen is ő valójában, hogyha merünk ráhagyatkozni, akkor is, amikor értelmetlennek, emberileg valóban feleslegesnek, vagy haszontalannak tűnik. Nehéz elindulni ezen a hitből fakadó engedelmességnek az útján, de azt látjuk, hogy Isten ezt gazdagon megáldja, és valami többet tudunk meg Istenről, és valami többet tudunk meg magunkról ezen az úton. De mit is jelent ezen az úton járni? És ez a második lépés. Az első tehát az volt, hogy elindulunk az engedelmesség útján, a második lépése pedig az, hogy rajta maradunk ezen az úton. Isten szavának engedni és ráhagyatkozni nem könnyű, de megállt bennünket Isten ezen az úton, és bennünket gazdagít. És ezen a hosszú úton pedig még inkább. Miután Ábrahám megkapta Istentől azt a parancsot, hogy a fiát adja oda, és aközött, hogy valóban már ott voltak Móriá hegyén, és már kész volt minden az áldozatra, napok teltek el. Napok teltek el úgy, hogy bizonytalanságban volt Ábrahám és Izsák, és mindenki, a szolgák is, akik velük mentek. Bizonytalanságban teltek ezek a napok, de valamiért Ábrahám nem fordult vissza. Elment oda, ahova Isten mutatta neki. Valami miatt Ábrahám ott maradt az úton. Nem futamodott meg. De miért tartott ki? Azért, mert bízott mindenek felett Isten ígéretében, amit megadott neki már sokkal korábban. És bízott abban, hogy az Úr majd gondoskodik az áldozatról. Teljes szívével bízott abban, hogy amit Isten mond, az úgy lesz. A zsidókhoz írt levélben, a 11. fejezetben megvan írva, onnan tudjuk, hogy Ábrahám azt remélte, hogy Isten majd fel fogja támasztani az ő fiát. Ennyire bízott Istennek a szavában, hogy egy ilyen teljesen irracionális dolgot is képes volt elhinni, hogy Isten majd a halálból életre támasztja a fiát. Ilyen nagy volt a hite Ábrahámnak, hogy azt gondolta, hogy Isten valahogyan meg fogja oldani. Isten valahogyan gondoskodik az áldozatról. És alázatosan, komolyan vette Istennek a szavát, és rámert hagyatkozni. És ezzel a lelkülettel érdemes nekünk is haladnunk ezen az engedelmességnek az útján. Mert akkor lesz áldás az utunkon, akkor fogunk kitartani, és nem megfutamodni. Érdekes ebben a történetben, hogy ahogyan figyeljük Ábrahámnak az útját, feltűnik, hogy nem egyedül megy, nem egyedül az ő engedelmességén múlik ez az egész, hanem ott van vele Izsák is, az ő fia. Eddig inkább Ábrahámról beszéltem, de Izsák is ugyanennyire fontos, az ő engedelmessége is ugyanennyire fontos ebben a történetben. Mert Izsák úgy engedelmeskedik az édesapjának, mint ahogy az édesapja Ábrahám az Istennek engedelmeskedik. És ez a kettejük kapcsolata, Ábrahám és Izsáknak a kapcsolata rámutat arra, hogy milyen az atya és a fiú közötti kapcsolat. Az egyház történetben elég hamar felismerték azt, hogy Izsák és Jézus élete között párhuzamok vannak. Már nagyon hamar Krisztus áldozatának az előképét látták Izsáknak ebben az áldozatában. De Izsák, ez a fiatal fiú, amikor az apja azt kérte tőle, hogy vigye föl a fát a hegyre, és amikor megkötözte, és már ott volt a farakáson, egyáltalán nem tudott a Krisztusnak az áldozatáról. Nem tudta, hogy ezt miért kéri Isten Ábrahámtól, vagy miért kéri az apja tőle. Nagyon egyszerű és hétköznapi feladatot kellett megtenni, például amikor azt kérte tőle Ábrahám, hogy vigye fel a fát a hegyre. Ez egy hétköznapi cselekedet volt. Az apa kérte a fiát, hogy segítsen. De Isten ebben a hétköznapi cselekedetben valami sokkal nagyobbra mutatott rá. És azért, mert Izsák is engedelmes volt, és azért, mert Ábrahám is engedelmes volt, Isten kettejüknek valami nagy ajándékot adott. Megadta számukra azt, hogy felismerjék a Krisztus áldozatának a titkát, hogy már az Ószövetségben az első hitben járó emberek is tudjanak róla, hogy milyen a Krisztusnak a szeretete. És Isten nem csak Izsákot és Ábrahámot ajándékozta meg azzal, hogy megtudják, hogy mi a keresztnek a titka, hanem az ő utódaiknak is ajándék lett ez, akiknek majd ők tovább mesélték. Több ponton is meghiúsulhatott volna az, hogy ezt az ajándékot megkapják, hogy részesüljenek benne, de mindketten engedelmesek voltak az Úrnak, és ezért mind a ketten átélhették. Az ige Jézusról mondja azt, hogy engedelmes volt mind halálig. És egy ilyen ígéret szól mindannyiunkhoz, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten számára az álhatatosság, a hűség, a kitartás az nagyon fontos. Ezt várja tőlünk, mert Jézus Krisztus is ebben volt példa számunkra. Kedves testvéreim, igyekeztek-e kitartóan, mind halálig engedelmeskedni az úton? És hogyha igen, akkor mi tart ezen az úton? Mi tart az engedelmesség útján? Van-e reménységed, hogy amit Isten megígért, amit elkezdett benned, azt be is fogja fejezni? Szó volt eddig tehát az elindulásról, a kezdeti nehézségekről, amikor próbálunk észérvekre hagyatkozni, de csupán Istenre van szükségünk, és szó volt arról is, hogy milyen ezen az úton járni, ezen az úton maradni, milyen, amikor megpróbáltatások érnek, amikor bizonytalanságban vagyunk. És most elérkeztünk a végéhez, az engedelmesség útjának a vége az, hogy célba érünk. Amikor megtesszük azt, amit Isten kér. Ábrahám hitének a próbája is onnan kezdődött, hogy elindult, és ott ért véget, hogy meg is akarta cselekedni, amit Isten kért tőle. Isten azt kérte, hogy áldozza oda az egyetlenét, Izsákot, és Ábrahám képes volt lemondani a szeretett fiáról, mert Isten volt az első az életében. És azzal, hogy mindvégig kitartott, bebizonyította, hogy Isten az Úr az életében. Isten pedig, mint a szívek vizsgálója, látta Ábrahámnak ezt az őszinte hitét, látta az ő szívét, és ez elég volt számára. És kegyelmesen küldte azt az angyalt, aki azt mondta neki, hogy ne bántsa a fiát, mert Isten gondoskodott az áldozatról. Kost küldött, és a kosnak kellett Izsák helyett meghalnia. És ez a csúcspontja ennek a történetnek, ahol Ábrahám hite cselekedetté válik. És ezt jól tudjuk Jakab leveléből, hogy a hit halott cselekedetek nélkül. Tehát Ábrahámnak élő hite volt. Olyan hite volt, ami cselekedetekké változott. Amikor meg is tette, már ott volt a kés a kezében, meg is tette volna azt, amit Isten kér. De Isten ezt nem kérte tőle. Isten Ábrahámot barátjaként szereti. Többször is említi így a Biblia, hogy Isten barátja Ábrahám, és mint az egyik legjobb barátjának, őt beavatta a titkaiba, beavatta abba a mélységes titokba, ami számunkra már egyértelmű és világos, hogy Isten az egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta értünk, a mi bűneinkért. Ábrahámot arra kéri, hogy adja az egyetlenét, Izsákot, és az atya is adja az egyetlenét, Jézus Krisztust. Ez a titka ennek a történetnek. Az a titka, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta a mi bűneinkért. Izsáknak nem kellett meghalnia, mert ott volt helyette az áldozati állat, a kos. De Jézus Krisztusnak az életét kellett adnia értünk, azért, hogy mi életben maradjunk. És mivel Isten korábban szövetségre lépett Ábrahámmal, szimbolikusan megígérték egymásnak, hogy életüket adják a másikért. És ennek a megerősítése történt ezen a hegyen, a Móriá hegyén. És ez a hely lesz később az, ahol felépül a jeruzsálemi templom, ahol minden alkalommal bemutatták a helyettes áldozatot mindenkinek a bűnéért. És a jeruzsálemi templommal szemben, mint egy oltár, olyan közelségben fekszik a Golgota, ahol maga Jézus Krisztus az, aki az életét adta értünk. Ott állt az ő keresztje. És a mai napon pedig ezen a Golgota hegyen áll egy templom, aminek az a neve, hogy Szent Kereszt templom, és éppen ennek a templomnak az egyik belső freskója, díszítése, egy festmény, egy nagyon érdekes történetet ábrázol, azt, amikor Ábrahám a fiát megkötözi, és Istennek odaadja. Ezen a helyen a mai napon is arra lehet emlékezni, hogy Krisztus mindannyiunkért odaadta az életét, úgy, ahogyan Ábrahám is odaadta volna az ő fiát, és az Atya is ugyanígy adta nekünk oda Jézus Krisztust. De nem csak azon a helyen tapasztalhatjuk meg azt, hogy Isten az egyetlenét adja értünk. Ezt a mindennapjainkban is megtapasztalhatjuk, és ezen a mai istentiszteleten is átélhetjük. Az úrvacsora is erre mutat rá, hogy Jézus Krisztus értünk, helyettünk és miattunk halt meg a mi bűneinkért. Ábrahámnak és Izsáknak tehát ez a végletekig tartó engedelmessége meghozta a gyümölcsét. Isten megmutatta az ő önzetlen szeretetének az értelmét. És ez nem csak egy régi-régi történet, hanem tulajdonképpen ez a mi életünknek is egy nagyon fontos története. Jézus halálának a titkát rejti magában, amihez neked és nekem is közünk van. Isten bizalomra és engedelmességre hív a mai napon is. De hogyan? Először is arra kér, hogy indulj el az engedelmességnek az útján, akkor is, hogyha ez emberileg nézve értelmetlennek tűnik. De azt is kéri, hogy maradj meg kitartóan ezen az engedelmességnek az útján, hogy te is mind halálig engedelmesnek bizonyulj, mint ahogy Jézus Krisztus, és hogy ezzel a te hited erősödjön. Valamint azt kéri Isten, hogy érj célba az engedelmesség útján, tedd meg, amit Isten kér tőled, és ragadd meg az ő ítéleteit, az ő ígéreteit. Ámen. Kedves testvéreim, fennállva válaszoljunk énekszóval Istennek a megszólító üzenetére. A 274. dicséret első verszakát énekeljük, a 274. dicséret első verszaka pedig így kezdődik, ki Istenének átad mindent. helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy feltártad a te igédnek, a te szeretetednek a legnagyobb mélységét. Köszönjük, hogy Ábrahám és Izsák történetén keresztül megláthattuk, hogy mit jelent az, hogy te odaadtad Jézus Krisztust, a te egyetlenedet miértünk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy hívsz bennünket az engedelmességre, hogy hívsz bennünket a veled való kapcsolatra. És köszönjük, hogy ezt meg annyi módon teszed, hogy szólítgatsz bennünket az igéden keresztül, másokon keresztül, az ige hirdetésen keresztül, és még meg annyi más helyzetben. Köszönjük neked, Urunk, hogy valóban utat készítettél számunkra, és engedelmességre hívsz. És te látod, Urunk, hogy hogyan állunk most veled, milyen kapcsolatban vagyunk veled, engedelmes hű szolgáid vagyunk-e, vagy talán még csak keresünk téged. Köszönjük, hogy arra bátorítottál bennünket ezen a mai napon, hogy valóban elinduljunk ezen az úton, elinduljunk a veled való életben, veled való kapcsolatban, ami te látod a mi életünkben, hogy sokszor nekünk nagyon nehéz. Sokszor érezzük azt, hogy nagy dolgokat kérsz tőlünk, olyat, ami erőnkön felül van. De köszönjük neked, Urunk, hogy bízhatunk abban, hogy erőnkön felül nem kérsz tőlünk olyat, amit ne tudnánk megtenni. És köszönjük, hogy nem hagysz magunkra az úton. Köszönjük, hogy adod nekünk a te szent lelkedet, adod nekünk a te vezetésedet, amire biztosan hagyatkozhatunk, és ami utat mutat nekünk. Te látod, Urunk, hogy ezen az elmúlt héten is hányszor tértünk volna le, vagy hányszor tértünk le erről a kijelölt útról. Te látod a mi életünket, te látod a szívünket, hogy milyen bukásaink vannak, milyen varga betűk vannak a mi életünkben. De köszönjük, hogy kegyelmesen magadhoz akarsz fogadni bennünket, és arra bátorítasz, hogy merjünk benned bízni, mert megáldasz bennünket. És köszönjük neked, Úrunk, hogy ezen az Isten tiszteleten megerősíted a mi hitünket, megerősítesz bennünket abban, hogy te meghaltál értünk, és már mindent megtettél, hogy mi tudjunk haladni, hogy mi célba érjünk. És köszönjük neked, Úrunk, hogy kérsz tőlünk, köszönjük, hogy vársz tőlünk dolgokat, köszönjük, hogy valóban a mi örömünk is lehet az, amikor valamit sikerül megtenni, amit te kérsz. Köszönjük a te áldásaidat, köszönjük neked ezt a közösséget, ahol megélhetjük mindezt. És Urunk, te látod azt, hogy sokan vannak, akik még nem ismertek meg téged, akik még nem találkoztak veled, és még nem léptek rá az engedelmességnek az útjára. Könyörgünk azokért, Urunk, akik a hitükben elcsüggettek, akik talán már fel is adnák az egészet. A te lelked legyen mellettük, betegségben, nehézségben, és tényleg értelmetlennek tűnő élethelyzetekben is. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy a te lelkedet ígérted mindenkinek, aki benned bízik, és aki átadja az életét te neked. És köszönjük neked azt, Urunk, hogy valóban, aki átadja neked az életét, azt megáldod, és annak az utódait is, és annak a környezetét is te áldod meg. Kérünk, hogy adj nekünk türelmet, hogy ki tudjunk tartani, hogy mindvégig álhatatosnak bizonyuljunk, és megkapjuk azt az ajándékot, az örök életet, amit nekünk szeretnél adni már most a földön. Könyörgünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik ezen a nehéz úton járva most nagyon kedvetlenek, vagy nagyon erőtlenek. Könyörgünk így a gyászoló testvéreinkért, akik a halálnak a gondolatával találkoztak, a halálnak a kérdésével, ami valóban emberileg értelmetlennek tűnik. De köszönjük neked, Urunk, hogy lehet reménységünk a feltámadásban, és lehet reménységünk abban, hogy te békességet és megnyugvást adsz a mi szíveinknek. És így könyörgünk azokért a beteg testvéreinkért is, akik műtét előtt állnak, akiknek talán kilátástalan ez az élete most. Könyörgünk azért, hogy te adj nekik reménységet az örök életre. És kérünk azokért is, akik most meggyengültek, akik hasonlóan próbákat szenvednek, próbában kell megállniuk, mint ahogyan Ábrahámnak is meg kellett. Kérünk azért, hogy ez a kitartó, álhatatos lelkület legyen mindannyiunkban. Köszönjük neked, Urunk, hogy minden élethelyzetünkkel fordulhatunk hozzád, minden helyzetben megszólíthatunk téged, és hogy te válaszolsz nekünk, te bemutatkozol, téged jobban megismerhetünk. Így adunk neked hálát azért, hogy valamit meghallottunk most a te igédből, kérünk, hogy hadd tudjuk azt hazavinni, és hadd tudjuk meg is cselekedni azt, amit kérsz tőlünk. Mutasd meg, hogy miben kérsz engedelmességet jelenleg a mi életünkben, és adj erőt hozzá, hogy meg is tudjuk azt cselekedni. És kérünk, Urunk, hogy készíts a veled való találkozásra az úrvacsora közösségében is. Ámen. Kedves testvéreim, most pedig csendes percben ki elmondhatja a saját személyes imádságát az Úrnak. Hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatod a mi szívünknek a belső imádságát is. Ámen. Kedves testvéreim, most pedig fennállva folytassuk imádságunkat az Úr Jézus Krisztusnak a szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Hirdetjük a kedves testvéreknek istentiszteleti alkalmainkat. A mai istentiszteletünk folytatásában úrvacsoraosztás lesz, amelyre szeretettel hívjuk mindazokat, akik erre lélekben elkészültek. Az istentisztelet után az ifjúság imaközössége lesz. Kedden 8:30-kor imaórát tartunk, 9 órakor gyülekezeti bibliaórát. Kedden este 7 órakor presbiteri gyűlés lesz. Csütörtök délután 4 órakor a Máltai otthonban lesz istentisztelet. Este 6 órakor gyülekezeti bibliaóra, 7 órakor énekkari próba. Péntek este 6 órakor lesz ifjúsági bibliaóra és a keresztkérdések következő alkalma. Jövő vasárnap advent első vasárnapja lesz, és minthogy egyúttal a hónap első vasárnapja is családi istentisztelet. December 3-án kedden adventi idős délelőtt alkalom lesz. 2 hét múlva december 8-án vasárnap délelőtt köszöntjük a házassági évfordulóhoz érkezett párokat, és itt kérjük azt, hogy akiknek nem itt a pátyi templomban volt az esküvőjük, és együtt érték meg a kerek évfordulót, 25, 50, 60, vagy még több esztendőt, jelezzék felénk, hogy őket is meghívhassuk, és őket is megköszönhessük, együtt adhassunk hálát. Ugyancsak december 8-án, vasárnap délután 5 órakor zenés áhítat lesz templomunkban a központi református kórus közreműködésével. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vigasztalás evangéliumának hirdetésével Pátkai Béla 85 évet élt atyánk fiát. Az Úr vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló családtagjaival. Az adományokat hirdettem, a múlt vasárnapi persejpénzünk 151.465 forint volt, a templom felújítására 100.000 forint adomány érkezett, a szószék felújítására 2.000 forint, Isten dicsőségére 90.000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. Itt szeretnénk megköszönni azoknak a segítségét, akik a templom takarításban részt vettek. Most, hogy a belső felújítás kapcsán a szószék restaurálása és a mózespad restaurálása történik, az ezzel járó por miatt szükségessé válik az, hogy mindig fokozottan is kitakarítsuk a templomot, de minthogy az ő munkájuk szombatra is átnyúlt, így rövid idő maradt erre, és köszönjük, akik ebben a segítségüket felajánlották. De ugyanígy szükségünk lesz a következő 4 szombaton is, hogy a templom takarításában segítséget kapjunk, és azt szeretnénk, ha nem mindig ugyanazok az emberek jönnének, hanem ebben többen is részt tudnánk venni, hiszen mindannyiunk közös otthona is a templom, és azt is tudjuk, hogy december 7-én és 14-én munkanap lesz, és akkor nem fognak tudni azok jönni, akik egyébként dolgoznak, ezért próbáljuk meg úgy beosztani, hogy aki ebben valamelyik szombaton csak egy alkalommal is részt tudna venni egy óra munkában, azt köszönettel vesszük, Papzitánál lehet erre jelentkezni a harangozónknál. Ha Isten is úgy akarja, a belső felújítások úgy folytatódnak, hogy hamarosan sor kerül a burkolólapok, a hadszögletű burkolólapok elhelyezésére is. Ennek a felragasztása újabb nehézségekbe ütközik, ugyanis a hadszögletű lapoknál nem olyan egyszerű az elválasztást, a dilatációt megcsinálni, és ezért olyan csúszásgátló, meg hőtágulást segítő lemezeket helyeznek el a burkolólapok alá, amik még nem érkeztek meg, ezért váratott eddig is ez a munka magára. De meg lehet nézni már a hátsó padsor mögött a szószék korona is már előrébb van a díszítésben, már ezüst meg arany rétegek is fölkerültek rá. Ha Isten segít, akkor december 8-ára visszakerül a szószék korona is a helyére, és magát a szószéket is meg lehet annyira erősíteni, hogy oda is föl lehessen majd menni, és úgy folytassuk az Isten tiszteletünket. A burkolás is többletköltséget jelent ebben a formában, mert nagyobb felületet fogunk beburkolni kövekkel, mint ahogy eredetileg terveztük, és ezzel a többletmunkával együtt erre is kérnénk szépen az adakozást. Köszönjük, akik már eddig is adakozásukkal segítették a munkánkat. Azon kívül a szószéket is, meg a Mózes széket is, Mózes padot is rovar fertőtleníteni kell, mert beköltözött a szú vagy a kopogó bogár, amelyet így fertőtleníteni kell, hogy ne dolgozzanak benne tovább, és hosszú időre meg tudjuk őrizni. A tavasszal kerül sor a templom tetőjavítására, mert mint kiderült, nem elég erős léceket, tetőléceket tettek föl rá, és ez okozza azt, hogy nem bír ellenállni az időjárás viszontagságainak. Erre is sor fog kerülni, erre is köszönjük az adományokat. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk e részének zárásaképpen a 627. ének második versét énekeljük. A 627. ének második verse így kezdődik: Ígéddel hívtál most is, hű Urunk. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé minket, titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Thank you.